Hálásak vagyunk, mennyei atyánk, ezért az új lehetőségért, új napért. Köszönjük a vasárnapot, amit veled ünnepelhetünk. Hálásak vagyunk a te igédért, a gyülekezetedért. És arra kérünk, most is tekints le ránk. Látod, Urunk, hogy kinek mi van a szívébe, mi hozott ma mi ide minket, mit várunk te tőled, és most mégis hadd bízzuk azt rád, hogy te mit akarsz cselekedni. Hadd nyissuk meg ezelőtt magunkat Jézus Krisztus nevében kérve. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, 18. fejezet 9. verstől 17. versekig. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta Jézus. Két ember ment fel templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Kisgyermekeket is vittek hozzá, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak, Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba. Hadd kezdjem, kedves testvérek, azzal a kérdéssel, amire lehetséges, hogy reflexből már tudnunk kellene a jó választ. Egy kicsit mégis játszunk el a gondolattal, és próbáljuk megválaszolni magunkban. Ha ma meghalnál, és az Isten elé kellene állnod, akkor Isten megkérdezné, miért engedjelek be a mennybe? Mit mondanál neki? Miért engedjelek be a mennybe? Gondolom, ilyenkor sokan elmondanák, hogy hát jártam a templomba, olvastam a Bibliát, imádkoztam, konfirmáltam, keresztelve vagyok. Tulajdonképpen egy jó református voltam, még adakoztam is adott esetben. Ki tudja, mi mindent hoznánk elő. És lehetséges, hogy Isten azt mondaná, hogy ez kevés. Az előbbi történetünkben azt láttuk, ahogy olvastam a farizeus és a vámszedő imádságát, Jézus azt tanítja, hogy a rossz út a saját jó cselekedeteink által közelíteni az Istenhez. A helyes út viszont az, amikor méltatlan bűnösként állunk elé, és kegyelemért könyörgünk, és így közelítünk az Istenhez. És hogyha oda kell állni elé, és ő megkérdezi, miért engedtek a mennybe, valószínűleg csak ugyanezt tudnánk mondani, Uram, bűnös vagyok, de a te irgalmad miatt. Jézus Krisztus véréért. Találtam nagyon jó átírását ennek a farizeus és vámszedő imádságának, mert hiszen ez egy példázat. Lehet, hogy megtörtént, lehet, hogy csak egy elképzelt dolog, amivel tanítani akart valamit Jézus, de megtörténhetett volna mindenképpen. És megtörténhetne az is, amit most fogok olvasni. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik fiatal, a másik idős. A fiatal megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Életunt, panaszkodó, vagy mint ez az idős is, ki csak megszokásból imádkozik, a kákán is csomót keres. Új énekekkel dicsérlek nap, mint nap, elmegyek minden alkalomra. Az idős pedig térdre borulva, szinte magába roskadva így szólt, Istenem, elfáradtam a hit harcában, légy irgalmas hozzám. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. De hogy lássuk, itt nem arról van szó, hogy ki idős, ki fiatal, itt egy másik példa. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik idős, a másik fiatal. Az idős meghajtotta a fejét, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Könnyelmű, nem törődöm, vagy mint ez a fiatal is. A pillanatnyi hangulata mozgatja, a gyülekezet rendjét sem ismeri. Én egész életemben tiszteltem a nevedet, naponta imádkozom gyermekeimért és unokáimért is. A fiatal pedig megállva csak az előtérben, még hátul sem akart leülni, csak csendesen így szólt. Isten, látod, milyen üres nélküled az életem, légy irgalmas hozzám. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz, mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Kedves testvérek, a történetünkben, a példázatban a farizeus képviseli azt, azokat az embereket, akik saját jó cselekedeteik alapján próbálnak az Istenhez közelíteni. És ezekben az imádságokban is direkt azt láttuk, hogy az ember saját magáról beszél, és elismerésre vágyik bizonyos dolgok alapján az Istentől. De tudnunk kell, hogyha csak egyetlen egy emberi cselekedetet is hozzá akarunk adni ahhoz, amit Isten tett, akkor már is a cselekedeteinkkel dicsekszünk, és elvonjuk a figyelmet Jézusét is, meg a magunkét is Krisztusnak a befejezett művéről. Hogy értsük, miért probléma ez, íme egy példa. Tegyük fel azt, hogy valakinek van egy nagyon komoly térdízületi fájdalma, aki már alig tud lábra állni, és emiatt. Aztán egyszer csak azt veszi észre egy barátja, hogy az ember úgy jár a térdével, mintha mi sem történt volna, mintha nem lenne semmi baja. Elbeszélgetnek, ja, hát időközben meggyógyultam. Tényleg, és mi történt? Mi volt a terápia? Mondd el, nekem is fáj a térdem. Azt mondja, az orvosnál járva felírt nekem egy nagyon jó injekciót. Azt az egyet beadták, és azóta, mintha kicseréltek volna. És amikor örülsz, hogy megtaláltad végre a kulcsát a gyógyulásnak, már elbúcsúztok, és elmenőben még utánad szól az illető, ja, és szedtem mellé még ezeket a tablettákat, gyógyfürdőbe jártam, heti rendszerességgel, ja, és egy remek gyógytornász is segítségemre volt. Értitek, hogy már is az a remek injekció elveszti a jelentőségét? Akkor most mi segített? Akkor mi a titka a gyógyulásnak? És amikor az ember Krisztus dolgához, a kereszten elvégzett áldozatához bármilyen emberi cselekedetet még hozzád, és erre hivatkozunk, egyszerűen elvonjuk a figyelmet a lényegről. Ez a farizeus valójában az emberekhez imádkozott. Egy ilyen imádság bizonyára a templomban hangzott el, amikor sok ember ott van jelen, és ahogy a farizeus megáll, az égre emeli a szemét, mindenki őrá figyelőt hallgatja ott a környezetében. Nyilvánvaló, hogy nem Istenhez, hanem az emberekhez imádkozott. Magáról beszél, elismeri a saját teljesítményét. Hálát adok, hogy én nem vagyok bűnös, nem vagyok olyan, mint ez az ember, sőt, tizedet adok, sőt, böjtölök hetente kétszer, egy öndicséret az egész. Ez kevésbé volt olyan imádság, amelyben hálát adott Istennek, még akkor is, hogyha az elejére azt mondta, hogy hálát adok neked ezért, Uram. Inkább egy gratuláció volt, saját maga dicsérete, ott mindenki előtt. Pedig azért tegyük hozzá, alapvetően ez egy tisztességes ember lehetett. Ha mondjuk a munkába kéne őt felvenni, vagy a baráti körbe, nyilván inkább egy ilyen emberrel barátkoznánk, aki imádkozik, aki böjtöl, aki adakozik, aki nem bűnöző, aki tisztességes. És ez a farizeus ilyen volt, mint az a másik, a vámszedő, aki annyit tud mondani magáról, hogy bűnös. De, kedves testvér, ha azzal nyugtatod magad, hogy te egyébként alapvetően egy jó ember vagy, vagy legalábbis jobb, mint valaki más, akire gondolni tudsz, akkor valószínűleg a saját jó cselekedeteidben bízol, és nem pedig Istenben. Így nem lehet megigazulni. Erre is hadd mondjak egy történetet. Évekkel ezelőtt egy férfi épp vásárolni készült egy gyógyszertárban, amikor ott a sorban állásnál egy kezet érzett a vállán. Egy nyomozó tette a vállára a kezét, és azt mondta, Uram, jöjjön velem, le van tartóztatva. Férfi döbbenten kérdezte, hogy de hát mit tettem? És a nyomozó csak nyugodt hangon válaszol, tudja maga, hogy mit tett. Néhány évvel ezelőtt megszökött a fegyházból, külföldre utazott, dolgozni kezdett, megnősült, majd aztán visszaköltözött ide. Azóta figyeljük magát, hogy hazajött. A férfi aztán elgondolkozva csendesen bevallotta azt, hogy hát ez igaz, de biztos voltam benne, hogy már nem keres a rendőrség, hogy soha nem találnak meg. Úgyhogy egyetlen kéréssel fordult csak a nyomozóhoz, mielőtt bevisznek, beugarhatnánk a házamhoz, szólhatnék még egy pár szót a családomhoz. A tiszt beleegyezett. Megálltak a házánál, bementek, a férfi a feleségére nézett, és megkérdezte tőle, hát nem voltam jó apa, hát nem voltam jó férj, hát nem tettem meg mindent a család boldogulásáért, megélhetésünkért. És a felesége így válaszol, dehogy nem, de most miért teszed fel nekem ezeket a kérdéseket? Ezután folytatta, hogy elmagyarázza a feleségének most mi történt, hogy most le van tartóztatva, és viszik vissza őt a börtönbe. Talán azt remélhette, hogy az apaként való példás viselkedése, a példás férjként való viselkedése majd lenyűgözi a rendőrt, és azt mondja, tudja mit? Ha maga ilyen jó ember, akkor menjen. A tényen mit sem változtatott, hogy ő egy szökött bűnöző volt, és vissza kellett térnie a börtönbe. Nos, ilyen az, amikor mi is próbálunk a saját jó cselekedeteinkre hivatkozni, de közben meg bűnösök vagyunk, és nincsen rajtunk az Úr Jézus vére. Nem kétséges, testvérek, hogy mindkettő imádkozónak az imádsága a szívéből fakadt, hogy őszinte volt, őszintén mondta a farizeus is magáról, hogy ő milyen jó embernek érzi magát. Egy hatalmas különbség volt, ami az egyiket megigazulva küldte haza, úgyhogy az Isten meghallgatta. És az, hogy a vámszedő megértette, hogy az imádság az nem az érdemeinken alapul, hanem Istennek az irgalmán. Ha Isten meghallgat minket, az nem a mi érdemeinkért van. Ha Isten beenged minket a mennybe, nem a mi érdemeinkért van. Ha Isten megáll téged, itt vagy ott vagy amott, szolgálatodban, munkádban, családodban, nem az érdemeidért van, hanem Isten irgalma. Kicsit nézzünk rá a másik imádságra is, a vámszedőjére. Nézzétek meg, nem sorolja a dolgokat Istennek. Még csak nem is mentegetőzik, hogy hát Uram, látod, hogy mibe kényszerít engem az én munkám, látod, mibe kényszerítenek a főnökeim, a megélhetésem. Nincs semmi kifogás. Egyszerűen csak az Isten kezébe teszi az ügyét. Uram, bűnös vagyok, légy irgalmas nekem. Saját magát oda teszi az Isten kezébe, és ennyi. Ez egy nagyon rövid imádság. És tudjátok, én arra jutottam, hogy azt meg kellene tanulnunk ebből ma, hogyha imádkozol, próbáld a lehető legrövidebben fogalmazni Istennek az imádságodat. Mert akkor kevesebb a mellébeszélés, akkor kevesebb az, ami afelé terelheti a dolgokat, hogy te önmagad érdemeit vigyed az Isten elé, akkor sokkal inkább csak arra kell hagyatkozz, hogy mit tesz az Isten. Uram, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Ennyi. És ez az ember megigazulva megy haza. A fönti példák, amiket olvastam, Istenem, elfáradtam a hit harcában, légy irgalmas hozzám. Vagy a másik, hogy imádkozott, Uram, látod, milyen üres nélküled az életem. Légy irgalmas hozzám. A lehető legrövidebben próbáld megfogalmazni, és Isten meg fog hallgatni. Tudjátok, szerintem ez azért is fontos, mert véleményem szerint nagyon sokszor korlátozzuk Istent még az imádságainkkal is. Amikor mi elmondjuk neki a problémákat, de még azt is elmondjuk, Uram, mi erre a megoldás, és te tudod, mit kellene tenned? Nem tudod? Majd én elmondom. ezt tedd, azt tedd, így gyógyítsd meg, úgy emeld föl, ezt áld meg, mert mi ezt csináljuk és ezt tervezzük. Elmondjuk az Istennek, hogy mit tegyen. Belegondoltatok már abba, hogy valószínűleg a legtöbbször mi kevesebbet kérünk Istentől, mint amit ő adni akar. Ha te megmondod neki, hogy mit adjon, azt mondja az Úr, hogy de hát én ennél többet akartam adni neked. És ott van egy patthelyzet, hogy te ezt kérted, Isten azt akarja adni. Most mi legyen? Nem fogod elfogadni a többet? Mit csináljon Isten? És sokszor hallgat. És nem jön válasz az imádságainkra. Mert mi megmondjuk neki, hogy Isten mit tegyen, és aztán ő azt mondja, nem ezt akarom csinálni. Ennél nekem jobb tervem van. Sokféleképpen megítélik, de egy klasszikus példa, amikor meg kell választani Júdás helyett az új apostolt. És ugye az emberek döntenek, és kettő embert állítanak Isten elé. Uram, melyiket választod e kettő közül? Aztán nyilván a sorsvetés valamelyikre esik, de aztán jön egyszer csak Pál apostol a semmiből, és onnantól végig őt követi a Biblia, az ő leveleivel van tele az új szövetség, mert Isten mintha őt választotta volna. De ezt a lehetőséget nem adták ott meg neki. Mi van, ha te sem adod meg a lehetőséget, mert megmondod neki, hogy mit csináljon? Ezért volt ez az imádság példaértéke. Uram, légy irgalmas hozzám. És a kezébe teszi az életét. Egyszerűen csak ennyi. Légy irgalmas, Uram. És erre válaszol az Isten. Azt mutatja nekünk. Kié lesz a dicsőség, hogyha egy ilyen imádságot mondasz? Ebben az esetben Istené. Mert itt nem arról van szó, hogy hú, de jól látta valaki, hogy mit kell kérni az Istentől. És Isten pont azt adta. Nem azért, mert bőjtöltél, nem azért, mert szuperül imádkoztál, hanem azért, mert Isten irgalmas volt veled. Ilyenkor Istené a dicsőség, és meggyőződésem, hogy az ilyen imádságra válaszol legszívesebben. Azzal fog Isten megbecsülni, úgymond elismerni ilyenkor bennünket, hogy valóban irgalmas lesz hozzánk. De kérdés, hogy kell ennél több? Kell az, hogy az emberek pluszban vállon veregessenek? Vagy azt tudják mondani, hogy XY-nal azért történt valami, mert te imádkoztál érte, mert neked van ilyen ajándékod arra, vagy mert te meg tudtad mondani, hogy mit kell csinálni. Itt már oszlik a dicsőség, de ezt nem szívesen válaszolja meg Isten. Nem kell ez senkinek, testvérek. Azt kell nekünk, hogy az Istené legyen a dicsőség, hogy Isten valóban irgalmát gyakorolja rajtunk. És szerintem a kisgyermekek példája éppen ezt jelenti. Mikor ugye kisgyermekeket hoznak Jézus elé, és azt mondja, ha nem úgy fogadjátok az Isten országát, mint egy gyermek, semmiképpen nem mentek be abba. Szerintem pontosan emiatt mondja itt Jézus, mert egy gyerek úgy tud elfogadni mindent a szülőjétől, ahogy kapja. Kiszolgáltatott, nem tudja megmondani, egy kisgyermekről van szó, valószínűleg 3-4-5 évesek, nem tudja megmondani, hogy azért adjál nekem ma vacsorát, mert nézd meg, milyen szép várat építettem. Vagy azért hadd feküdjek le a puha ágyamba, mert nincs szó ilyenekről. Egyszerűen azért kapja, mert a gyermeke. Azért gondoskodik róla, mert a szülője. És azt mondja Jézus, ha valaki nem így fogadja az Isten országát. Ezzel a természetességgel, ezzel az alázattal, ezzel a kiszolgáltatottsággal semmiképpen nem megyünk be abba. Sok mindenre mutathat Jézus, nem fejti itt ki nekünk a Biblia, hogy mi az a példa, ami miatt elénk állítja itt a gyerekeket. Viszont van itt egy fontos dolog, amit én is most az ige tanulmányozása alapján vagy során láttam. Hadd osszam ezt meg veletek. Ugye így olvassuk itt a történetünkbe, hogy amikor Jézushoz kisgyermekeket visznek, a tanítványok rájuk szóltak. Ebben a rájuk szóltak, ezt úgy is lehetne fordítani, hogy megdorgálták őket, az eredeti szöveg szerint. És ez az őket szó, ez egy többes szám, hímnemű alakban van itt leírva, ami sugallja azt, hogy valószínűleg férfiak vitték a gyerekeiket Jézushoz. Ez abszolút beleillik a kor szokásaiba, hiszen nőknek, erről már többször beszéltem, nem nagyon volt ilyen vagy olyan joguk, még egy rabbinál tanulni sem. Úgyhogy valószínűleg tényleg férfiak vitték, apukák oda a kisgyermekeiket. Hadd kérdezzem, vajon hogy van ez manapság? Ugye, amikor egy gyülekezetbe körbe szoktunk nézni, szinte bárhol, minthogyha mindig a nők lennének nagyobb létszámban jelen. Sokszor, amikor gyerekeket el kell kísérni, minthogyha a nők kísérnék inkább el a gyerekeket. Vajon a mai apukák kevésbé aktívak ezen a téren? Előttünk van egy példa Jób könyvéből, amikor még nem történik meg vele az a sok csapás, azt olvassuk, hogy amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak, a gyermekeiről szól. Mert azt gondolta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Istent szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ez összevetve azzal, amit itt olvasunk, példa kell, hogy legyen számunkra. Édes apaként szerintem sokszorosan is felelősségünk közben járni a gyermekeinkért. Én nem tudom, hogy Isten hogy fogadja, biztos azt is szívesen fogadja, amikor az édes anyák viszik oda a gyermekeiket Isten elé, de minthogyha több lenne abban, amikor az édesapák. És nagy kérdés, hogy ezt cselekszik-e ma az apukák. Közben járni apaként a gyermekeinkért. Az Ószövetségben volt egy atyai áldás, amit mindig a legnagyobb fiú kétharmad vagy dupla részben kapott, mint a többiek. És látjuk például Ézsau és Jákobnál, hogy ha egyszer az apa megáldotta valamelyik gyermeket, az már nem visszavonható. Ebből lett a konfliktus Ézsau és Jákob között, mert Jákob kicsalta ezt az apai áldást. Ézsaura már nem tudott ilyet mondani, nem mondhatott az apja. Az apukáknak a szerepe. Vajon megvan-e ma ez az atyai áldás? Vajon viszed-e te, viszem-e én mai apaként a gyermekeidet Isten elé, legalább imádságban, nap mint nap? Hát, ha vétkeztek az Úr ellen, és káromolták Istent a szívükben. Jób így szokott tenni minden alkalommal. Itt megdorgálják őket a tanítványok, azokat a férfiakat, hímnemű szó, akik Jézushoz viszik a gyermekeiket. És ezzel fejezem be, testvérek, hogy apaként valószínűleg nem tudunk többet és jobbat tenni a gyermekeinkért, mint azt, hogy napról napra reggelente odavisszük Isten elé őket imádságban. Összefoglalva, testvérek, az imádságaink, az Istenhez való közeledésünk az nem az érdemeinken alapulnak. És hogyha eddig így közelítettünk, akkor próbáljuk ezt elfelejteni, és meg fogjuk látni, hogy ez a látszólagos isteni csend, ami az imádságaink mögött van, valószínűleg változni fog. Úgy kell imádkoznunk, hogy egyedül Istené legyen abból a dicsőség, és ne érdemeket várjunk, ne egyéb dolgot, mint azt, hogy Isten cselekedje meg, amit ő tervez. Adja azt a nagy ajándékot, ami nehézségeinkre, problémáinkra, kihívásainkra, amit ő akar adni. Ha mi megmondjuk neki, hogy mi mit képzelünk el, lehetséges, hogy patthelyzet, és nem történik semmi. De ha elengedjük, ahogyan ez a vámszedő, Uram, légy irgalmas hozzám, már haza megigazulva ment. Már innen a templomból úgy mehetsz el, hogy az Isten meghallgatott téged, ha rábízott, hogy ő tegye meg azt, amit ő a legjobbnak lát. Ezt valószínűleg úgy tudjuk megtenni, ha lehető legrövidebben imádkozunk mindig, mert akkor kevésbé korlátozzuk az Istent. Csak vidd elé, hogy mi a problémád, és mondd azt, Uram, rád hagyom ezt a dolgot. A lehető legrövidebben. És fogadjuk mindezzel együtt úgy az Isten országát, mint egy kisgyermek. Mindenben tőle függünk. Ha ő meg akarja adni, megadja. Ő bizonyára gondoskodik, ha a gyermeke vagyok. Mert egy atya természetszerűen gondoskodik a kisgyermekéről. Hálát adunk, mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében, ezért a példáért, ami előttünk van. Köszönjük neked, hogy tanítasz minket imádkozni. Hálásak vagyunk azért, hogy tiéd lehet a dicsőség. Látod, Uram, a mi helyzetünket, kinek-kinek a szorultságát, a nyomorúságát, amivel ma idejött. Uram, te tudod, hogy kinek mi a gyógyír a problémájára. Csak ezért kiáltunk most hozzád. Légy irgalmas hozzánk bűnösökhöz. Köszönjük neked, hogy meghallgatsz. Köszönjük, hogy te cselekszel ma is, ahogyan te szoktál. Az Úr Jézus nevében. Amen.